Mindenkit külön megkülönböztetett tisztelettel, szeretettel köszöntjük körünkben dr. Dienes Dénes egyetemi tanár professzor urat, a Sárospataki Református Teológia Akadémia egyháztörténeti tanszékének a vezetője. Előadásának a címe a Biblia szerepe a református hitgyakorlatban. Kíváncsian várjuk, hogy mire fog minket ma este tanítani, és reméljük, hogy nem csak ő fog tanítani, hanem megint az Úrtól tanulhatunk fontos tudnivalókat, igazságokat, amiket aztán alkalmazni tudunk a hétköznapi hívő életünkben. Most is imádsággal kezdjük el az együttlétünket. Urunk, köszönjük Te néked, hogy ma este is Téged dicsérhetünk és magasztalhatunk. Téged, aki meghaltál és föltámadtál, és aki kijelentetted magadat minékünk a Szentírásban, és gondoskodtál arról, hogy eljusson hozzánk a Biblia, és azon keresztül a Te drága evangéliumod, az üdvösségnek a beszéde, az örök evangélium, ami által magadhoz vonzol minket, ami által hitre juttatsz, újjászülsz élő reménységre és üdvösségre juttatsz. Köszönjük Te néked, hogy ma este is rád csodálkozhatunk, és Téged dicsőíthet a szívünk mindenek előtt és mindenek fölött. Kérünk, hogy adj bölcsességet a tanítónak és a hallgatóknak is, szent lelked által légy jelen közöttünk, és oktass bennünket, és segíts, hogy alkalmazni tudjuk a hétköznapi életünkbe mindazt, ami ma este is elhangzik. Köszönjük, hogy most is itt vagy közöttünk, nagy nevedért. Amen.
Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, magam is szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, és örülök, hogy itt lehetek. Egyszer-kétszer megfordultam már Szegeden, ugye minősített hely, Szeged, Magyarország egyik szellemi központja, ha reméljük, hogy lelki értelemben is így van ez. Egyszer még egy néprajzi konferencián előadást is tartottam itt a főiskolán, de gyülekezeti minőségben, gyülekezeti közösségben most először vagyok így jelen, és ez ilyen értelemben az én életemben is egy fontos állomás. Reméljük, hogy a gyülekezet életében is. Az a feladatom tehát, hogy szóljak arról, és majd beszélgessünk arról, hogy milyen összefüggés van a Szentírás és a kegyesség között, a Szentírás és a református kegyesség között. Egyáltalán létezik-e református kegyesség, vagy létezett-e református kegyesség, vagy mi reformátusok egyenesen kegyetlenek vagyunk, vagy kegyesség nélküliek vagyunk. Mit is értünk, vagy milyen is volt a mi eleinknek a kegyessége, mi is maradt ebből, maradt-e még ebből, járható út-e még, esetleg még idáig is eljuthatunk. Az a kegyesség gyakorlás, amely jellemezte a mi eleinket, a mi atyáinkat. Azt leszögezhetjük már az elején valóban, hogy kegyesség Biblia nélkül nagyon nehezen képzelhető el. Persze voltak az Anyaszentegyháznak korszakai, nem is rövid ideig tartó korok, amikor nem volt az emberek kezében a Szentírás. De ezért mindig ott van a nyoma, ezeknek a régi időknek is megvannak azok az útjelzői, amelyek mutatták, hogy milyen nagy vágy volt a Szentírás iránt. Most csak, ha példákat hozok föl, akkor a mi történelmünkből, a magyar történelemből hozom a példákat, bár sok európai példát is lehetne fölhozni. Gondoljunk bele, hogy az első magyar nyelvemlék, összefüggő nyelvemlék, ami nem csak néhány szó egy latin szövegben, ami összefüggő nyelvemlék, a halotti beszéd, az lényegében, ha nem is Biblia fordítás, de Biblia magyarázás. Látjátok, feleim, mik vagyunk, bizony por és hamu vagyunk. Erre épül, aztán az a Biblia magyarázás, amely közel akarja vinni azon a bizonyos temetésen, ahol elhangzott ez a halotti beszéd, az ott lévőket az Isten igéjéhez, az Isten üzenetéhez. Életről és halálról, kegyelemről és örök életről. Vagy egy másik csodálatos kora középkori, magyar középkori nyelvemlék, ami egyenesen vers, sőt énekelt vers, hiszen a régi időben a verset mindig énekelték, mindig dallamra íródott. Ez az Ó Magyar Mária Síralom. A költő, az ismeretlen költő, aki rendkívüli tehetségű volt, és talán több verse is volt, hiszen hallatlan tehetségről tanúskodik az Ó Magyar Mária Síralom, tulajdonképpen a kereszten szenvedő Krisztus és a kegyes ember kapcsolatából születik. Amit szemléli a kegyes ember, a kereszten szenvedő Krisztus, akit vagy olvasott a Bibliából, vagy hallotta a prédikációból, és mint egy ebben az összefüggésben születik meg, a kegyesség gyümölcseként születik meg ez a vers. Tehát Biblia és kegyesség mindig is összefüggésben volt. Eljött azonban Európa történetében és benne a magyarság történetében az az idő, amikor különösen is központi helyre került a Biblia. Lehetne hosszan beszélni a próbálkozásokról, a középkori Biblia fordításokról, ezt most kihagyom, az időnk rövid, de ezek is hozzátartoznak a nyomokhoz, amelyek egyszer csak az 1500-as években hatalmas erővel jelentek meg, és érdekes módon nem is közvetlenül az egyházból indult, hanem az úgynevezett humanizmusból, a reneszánszból, az emberiségnek, az európai emberiségnek egy ilyen kulturális ébredéséből, kulturális megújulásából, művészeti megújulásából. Hatalmas nagy változás volt ez a középkori gondolkozáshoz képest, és ebben a folyamatban volt egy személyiség, akit az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb humanistának is szokás nevezni, rotterdami Erasmus, egy holland származású, először szerzetes, aztán pap, de igazából tudós ember, aki zászlajára tűzte azt az eszmét, hogy mindenkinek a kezébe Bibliát kell adni. Meg kellett küzdenie sok mindennel, azzal a tradícióval, hogy a Bibliát csak papok magyarázhatják, papok olvashatják, veszélyes az, hogyha egyszerű emberek kezébe kerül a Biblia. Meg kellett küzdeni azzal a tradícióval, hogy a népek nyelvére le kell fordítani a Bibliát. Úgy tartották, hogy amin megszólalt a Biblia, az a nyelv, a szent nyelv, és a szöveg szentségéhez hozzátartozik, hogy csak azon a nyelven szólalhat meg. Ugye három ilyen nyelvet tartottak a középkorban szentnek, a két eredeti nyelvet, a hébert és a görögöt, és azután csatlakozott ehhez a latin, hiszen a latinra nagyon korán lefordították már a Bibliát. De éppen ezzel élveltek a humanisták, maga Erasmus is, hogy ha latinra le lehetett fordítani a hébert és a görögöt, akkor a népek nyelvére is le lehet fordítani. Ez egy nagyon komoly szellemi küzdelem volt, szellemi harc volt, hogy le lehessen fordítani egyáltalán a Bibliát. És amikor Luther lefordította a németre a Bibliát, akkor azt mondta, hogy most már a német nyelv is szent, mert megszólalt rajta az Isten igéje. Hát mi is mondhatjuk ugyanezt. Magyarul szól az Isten igéje, magyar nyelv is ilyen értelemben szent. Nos, az 1500-as években a humanizmus, mint szellemi mozgalom, azt mondja, hogy a Bibliát fordítsuk le, és adjuk az emberek kezébe. Miért akarja ez az Erasmus, hogy az emberek kézbe vegyék a Bibliát, és olvassák a Bibliát? Azt mondja, hogy azért, mert Európa olyan romlott, hogy ha így megy tovább, vége. Hogyha olyanokat mondok a régi idők ügyeit emlegetve, hogy mai dolgok jutnak a testvérek eszébe, akkor az csak az a véletlen műve lehet. Tehát Erasmus azt mondja, hogy olyan fertőben van Európa, hogy a halál útjára lépett, tessék olvasni a Bibliát, hogy megújuljunk. Ahhoz, hogy megújuljon a társadalom, megújuljon az erkölcs, ő elsősorban erkölcsi megújhodást szeretett volna, arra vágyott, azt munkálta, de egy nagyon fontos volt számára is, hogy ez nem megy a Biblia nélkül. A reformáció nagyon helyesen ezt a szellemi mozgalmat nem tette félre. Nem mondta azt, hogy mi már mélyebbre ástunk. Mi nem elégszünk meg pusztán etikai változásokkal. Mi teljes, az embernek a teljes megváltozását óhajtjuk. Benne az egyház teljes megváltozását. 180 fokos fordulatot akarunk, nem csak apró változásokat akarunk, ezért félretesszük a humanisták mozgalmát. Sőt, a humanisták között nagyon sokan voltak olyanok, akik hát nem is annyira kegyes emberek voltak, hanem az esztétikai élvezetért tartották fontosnak az olvasást, esetleg éppen a Biblia olvasását is. Nos, ezek miatt nem tette félre a reformáció, hanem fölkarolta a humanizmusnak ezt a kezdeményezését, és saját programjává tette, és európai méretű programmá tette azt, a gondolatot, ami kétségtelenül Erasmustól indult. 1516-ban ezért ő ki is adta az új szövetséget, görögül és latinul, hogy legyen miről lefordítani, kézbe adta a fordítási alapokat. A reformáció tehát fölkarolta Erasmusnak ezt a mozgalmát, és elmélyítette. És most tulajdonképpen a mai előadásban röviden először ezt a folyamatot szeretném fölvázolni, hogy hogy jelent ez meg nálunk. Mert azt lehet mondani, hogy szinte megható az a hihetetlen törekvés az 1500-as években, hogy legyen magyar Biblia. Nemzedékről nemzedékre, a reformáció első, második nemzedéke rendkívüli szellemi és anyagi energiákat fordított arra a célra, hogy legyen magyar Biblia. És majd figyeljük meg, hogy ott van ez az elválaszthatatlan kapcsolat, hogy a Biblia utáni éhséget a kegyesség szüli, és ott van másik oldalról is, hogy a Bibliát azért kell kézbe adni, hogy formálja ezt a kegyességet. Hogy tudjunk, hogy kinek hiszünk. És tudjuk, hogy hogyan kell élni ennek a valakinek a dicsőségére, akinek hiszünk, akinek hittünk. Már rögtön az első Biblia, amely a reformáció századában született, még nem reformátornak a munkája, Komjáti Benedek munkája, akinek az életéről nem is olyan sokat tudunk. De azt tudjuk, hogy Husztvárában tartózkodott, és Husztvárában özvegy Perényi Gáborné, Frangepán Katalin addig nyaggatta, míg bár szabadkozott, hogy ő nem is egészen kiképzett tudós, de mégis addig nyaggatta, míg lefordította Pál apostolnak a leveleit. 14 levelet, akkor még a héberekhez írt levelet, a zsidó levelét is neki tulajdonították. Ott van egy főrangú hölgy, Frangepán Katalin, aki kifejezetten azért, ahogy az előszóban Komjáti Benedek erről beszámol, kéri a Biblia lefordítását, mert ő nem tud magyarul, de szíve nem tud latinul, de szíve teljességével arra vágyik, hogy olvassa a Bibliát. A kegyességi óhaj, a kegyességi vágy létrehoz egy bibliafordítást. Más kérdés, hogy természetesen anyagilag is támogatta, hiszen megtehette Frangepán Katalin, de ő benne, egy főrangú hölgyben, és hölgyek nagyon fontos szerepet játszanak a református kegyességi történetben, vagy egyáltalán a reformáció korának a kegyességi történetében, egy főrangú hölgy kegyességi és kegyességi óhajában, óhajtásában születik meg az egyik magyar nyelvű Biblia, persze csak egy részlet, hiszen nem az egész Szentírás. Nézzük a következő képet. A másik már azonnal egy új szövetség. Egy tudós ember az, aki létrehozza, hiszen Szilveszter János nyelvész volt, az első magyar nyelvtan is, amit azért írt Szilveszter, hogy tájékoztassa az európai nemzeteket, hogy milyen nagyszerű nyelv a magyar, mert a Biblia fordítás közepette többent arra rá, hogy magyarul lehet például időmértékes verset írni, németül nem lehet, meg angolul nem lehet, a klasszikus nyelveken lehet, görögül lehet, meg latinul lehet, és magyarul is lehet, és az előszót is úgy írta meg időmértékes versben, proféták által szólt régen néked az Isten, az, kit ígért, íme végre megadta fiát, az magyar népnek, ki ezt olvassa, ezt a címet adta, nek az előszónak, amit ehhez a Bibliához írt, és 1541-ben Nádasdy Tamásnak, egy dunántúli főúrnak a támogatásával fordította le most már az új szövetséget. Már közelebb vagyunk egy hatalmas lépéssel a teljes Bibliához, és Szilveszter lelkesedett azért, hogy a magyarok olvashatják anyanyelven az evangéliumokat és az új szövetségi iratokat. Ő nagyon művelt humanista volt, nagyon nagy hatással volt rá Erasmusnak, az imént emlegetett programja, de már benne volt a kegyesség is, a kegyességi vágy is, a kegyességi óhajtás is, amikor ő letette a magyarság asztalára az új szövetséget. Én úgy gondolom, hogy igaz lehet az, hogy nem csak kiválasztottak vannak, hanem kiválasztott helyek is vannak. És amikor 1548-ban Bencédi Székely István lefordította a Zsoltárok könyvét, és az előszóban megírja, hogy készül a teljes Biblia lefordítására, Isten már jelzett valamit ezzel az 1548-as lépéssel, már az Ószövetségből megvan a Zsoltárok könyve, hisz láttuk már 41-ben megvan az Új Szövetség, már tovább léptünk a teljes magyar Biblia felé, mert ez a Bencédi Székely István ott volt lelkész, Göncön, ahol majd később elkészül, néhány évtizeddel később a teljes magyar Biblia. Mintegy az előízét, az előkészületeket adta meg azzal, amikor lefordította a Zsoltárokat. Neki még nem sikerült, bár ott volt az igyekezetében, a szándékában a teljes Bibliának a közreadása, de csak a Zsoltárok könyvéig jutott el. Aztán van egy másik központ is, egy másik lelki-szellemi központ, ez Debrecen, ahol Milius Péter sorra adja ki a magyar nyelvű bibliai szövegeket. Ő prédikációkat is, magyarázatokat is fűz hozzá. Ószövetségi, újszövetségi könyveket is lefordít. Ez a Jób könyvéből részlet, amely 1565-ben jelent meg, de lefordította a Krónikák könyvét, a Királyokat, Sámuel könyvét, lefordította az Új Szövetségből a Római levelet, sőt még a Jelenések könyvét is, és mondom, prédikációkat is, magyarázatokat is fűzött hozzá. De végül mégsem Debrecen adta a teljes Bibliát, bár bizonyos, hogy Debrecen nélkül nem lett volna a teljes magyar Biblia. Egy másik szellemi központ, Kolozsvár. Itt egy hatalmas vállalkozás indul, már Heltai Gáspár vezetésével egy munkatársi közösség is kialakul. Heltai nem egyedül akar fordítani, belátja, hogy olyan hatalmas ez a munka, hogy ide összefogás kell, nem csak anyagi összefogás, szellemi összefogás is kell. 1562-ben kiadja az Új Szövetséget, és a Biblia mintegy 70%-át fordítják le. Mózes 5 könyvét is lefordítják, és kiadják Kolozsvárot, de végül nem sikerül a teljes magyar Bibliát kiadni. Látjuk ugye a lelki szemeink előtt már Magyarország térképét, hol vannak ezek a szellemi központok. Egy olyan időben, amikor azt lehet mondani, hogy a szellemi lelki életre hát a külső feltételek egyáltalán nem voltak adottak. Gondoljunk bele, hogy nem volt olyan esztendő ebben az országban, 1541 után, 1541-et követően, hogy nyugalom lett volna. Sem vagyonbiztonság, sem jogbiztonság nem volt. Részben ezt fel kell róni az ország akkori elöljáróinak. Ők maguk is pusztították ezt az országot, de pusztította az ellenség. Itt volt a török, a tatár. Hivatalosan, ha nem volt háború, bár szinte minden évtizedben volt háború, akkor is voltak mindenféle rablások, hiszen egy idegen szellemű, idegen kultúrájú birodalom terpeszkedik itt a török birodalom Magyarország kellős közepén, és ebben a különleges helyzetben sokkal igényesebb szellemi élet és lelki élet folyik Magyarországon, mint akár megelőzőleg, vagy a későbbi időkben. Különleges tette volt ez Istennek, hogy a legkiválóbbak születtek a leglehetetlenebb évtizedekben, akik teljes lelki-szellemi kapacitással a népükért munkálkodtak, és meg voltak róla győződve, majd látni fogjuk a záró sorokban, hogy ahhoz, hogy ők megmentsék ezt a magyar népet, mert ez volt a céljuk, szándékuk, az Isten igéjét kell ennek a népnek kézbe adni. Hát ezek a szellemi központok akkor, amiket itt emlegettünk, ugye ott Sárvár, a Dunántúlon, Debrecen, Kolozsvár, és majd lépünk tovább. De még most mindig Debrecenben vagyunk, mert megszületett ebben a században, az 1500-as években, a 16. században, ímé már a harmadik új szövetség. Már láttuk, hogy 1541-ben eljutottunk az új szövetséghez, aztán Heltaék kiadták 1562-ben, és íme Félegyházi Tamás, igaz, hogy a halála után jelent meg, és egy Gönczi György nevű lelkipásztor, debreceni lelkész fejezte be, de őt is a halál akadályozta meg abban, hogy a teljes Bibliát letegye a magyarság asztalára, magyar nyelven, de az ő emlékére, és mint egy ösztönzésül ezt a hatalmas munkát Debrecen kiadta immár a harmadik új szövetséget ebben a században, 1586-ban. Ráadásul ez egy nagyon érdekes előszóval van ellátva, olyan előszóval az első történelmi összefoglalása a magyar reformációnak. És ez a hatalmas szent törekvés egyszer csak beteljesedik a század végén, mikor 1590-ben Károlyi Gáspár vezetésével végül is elkészül a teljes magyar szentírás, és Vizsolyban kinyomtatják, azért Vizsolyban közel van Gönczhöz, és aki a fő támogatója volt a Biblia kinyomtatásának, Rákóczi Zsigmond, 1608-ban halt meg éppen 400 éve, neki ott birtoka volt, és oda költöztette a nyomdát a saját birtokára, saját udvarházába, Vizsolyba, és ott folyt maga a nyomtatás. Mintegy 52 darab van ebből a Bibliából. Az 1500-as évekből alig maradt fönn könyv, egy-két darab egy-egy nyomtatványból, hiszen az évszázadok során elpusztultak, nem nagy példányszámban születtek ezek a nyomtatványok. Ebből van 52, amit ismerünk, és még lehet olyan, amit nem ismerünk magánkézben, magántulajdonban. Hatalmas maga a könyvnek a mérete. Több mint 2000 oldal. És állítólag, bár ezt se tudjuk, ez csak feltételezés, 800 példányban készült. Hát, mintegy 3 millióra becsülik Magyarország lakosságát, persze ebben mindenki benne volt, ebben a 3 millióban a nemzetiségiek is, de hogyha összevetjük, mire elég ez a 800 példány, ugye? Tehát azzal kezdtük a beszélgetésünket, bár még egyelőre csak én beszélek, hogy kézbe kell adni a Bibliát. Hát most megelégettek-e az atyák azzal, hogy most 800 példányban kiadták a Bibliát, nagy részét elajándékozták a támogatóknak, a mecénásoknak, egy része talán a lelkipásztorok kezébe került. Mennyi kerülhetett magánkézbe, magánemberek kezébe? Hát nem olyan sok. Igen ám, csak egy valamire figyeljünk. A régi világban nem úgy olvastak, mint ma, ha egyáltalán ma még olvasnak az emberek, de olvasnak azért. A régi világban volt az olvasásnak egy sajátos formája. Ma úgy olvas az ember, mondjuk az ember gyereke az már úgy olvas, hogy az MP3 lejátszó a fülébe van, és közben olvassa, és ott nem tudom, mit hall egyébként, hogy tud ennyi felé koncentrálni, nem is tudom. De szóval az ember meg úgy olvas, hogy elvonul, és kinyitja a könyvet, és olvas némán, a szemével követi. Ugye a szemével követi. Na most az 1500-as, 1600-as években egyáltalán nem így olvastak, hanem hangosan olvastak. Az olvasásnak létezett egy közösségi formája. Aztán az 1600-as években ezt a református egyházban törvénybe is iktatták. Egy héten háromszor olvasták a Bibliát nyilvános helyen, ahogy mondja a szöveg. Ez a nyilvános hely, ez vagy az iskola volt, vagy a templom volt. Többnyire a templom volt. És erre a Biblia olvasásra feljártak az emberek. Ez azért volt praktikus, mert A. nem volt mindenkinek Bibliája. Hiszen 800 példányban készült a vizsgai Biblia is, majd fogjuk látni a következő példányait is, ami több. De hát akkor sem volt elég mindenkinek. Tehát A. nem volt mindenkinek Bibliája. B. nem tudott mindenki olvasni. De tessenek elképzelni, hogy ismerjünk 17. századi vallomási jegyzőkönyveket, ahol nagyon egyszerű emberek, nagyon egyszerű jobbágy emberek beszámoltak arról a kérdésről, amit föltettek nekik, egy ügyről, ami történt a faluban, és kivizsgálták, vagy egy történelmi helyzetről, mondjuk egy peres helyzetről, és felhoztak példákat, és meglepő módon számtalan bibliai példát hoztak föl. Írástudatlan emberek, aki utána keze X-vonásával hitelesítette a jegyzőkönyvet, mert írni nem tudott. Hát honnan ismerte a Bibliát? Hát ebből a hangos olvasásból, a közösségi Biblia olvasásból hallotta. És akkor még ugye nem volt ennyi tévécsatorna, és nem oszlott meg a figyelme mindenféle történetre, hogy a romantika csatornán a dél-amerikai ügyek hogy zajlanak a dél-amerikai gazdagok között. Ugye akkor nem erre koncentrált. A figyelem, tehát a memória, az sokkal terhelhetőbb volt. A figyelem nem oszlott meg ennyire. A szellemi termék, amit magához vehetett egy átlag ember, az valamiként a Biblián keresztül érkezett hozzá. A Biblia volt az az átlagos könyv, amit a legtöbbet kiadtak, azóta is így van ez egyébként, és amit a legtöbbet olvastak. Tehát a figyelem erre koncentrált. Rengeteg vers született, úgynevezett bibliai históriás ének. És figyeljük meg, hogy ami dallamra íródik, az könnyebben a fülünkbe mászik, könnyebben megjegyezzük a szövegét. Mondok egy nagyon érdekes kis történetet. Az egyik hegyaljai mezővárosban panaszba teszik az egyházlátogatóságnál, hogy egy hölgy, egy asszony, egy mezővárosi asszony, akit úgy hívtak, hogy Judit, kivont karddal rátámadt a kerülőre, azt megvagdalta, mert a férjét megsértette ez a kerülő, és azt mondta, hogy azt teszem veled, amit Judit asszony tett Holofernésszel. Senki nem csodálkozott, hogy ez az írástudatlan hölgy, ugye kardos menyecske, nyugodtan mondhatjuk, mert karddal támadt ugye a kerülőre, azt mondja, és ez följelentik ezt az asszonyt, mert gyilkossággal fenyegette meg, akit még ráadásul meg is vagdalt, ugye? Karddal. Mert a Judit könyve, az egy úgynevezett apokrifus könyv, nincs is benne a 66 biblikus könyvben, az olyan olvasmányként, Károlyék is lefordították, még abban a Bibliában, ebben a Bibliában benne volt. De ez a hölgy, ez az egyszerű mezővárosi asszony ismerte ezt a történetet. Azért, mert például egy Batizé András nevű reformátor egy gyönyörű, szép, hosszú énekben megénekelte, hogy Judit asszony hogyan vágta le az Izraelt megszálló Holofernész pogány királynak a fejét. Na most, Biblia ismeret, még hogyha nagyon érdekes és sajátos, és kegyességnek nem is nevezhető a szituáció, amelyben hát megismerjük, hogy egyszerű átlag emberek igen rendelkeztek nagyon komoly és nagyon mély biblia ismerettel. Lépjünk tovább, az időnk nagyon halad. Ez a Biblia lényegében ugyanaz a Biblia, amit az előbb tetszettek látni, egy második kiadása. Szenci Molnár Albert, aki 16 éves volt éppen, amikor Göncön, illetve Vizsolyban nyomtatták a Bibliát, még a nyomda és a Gönc között hordta a korrektúra példányokat is a keze alá, Károlyi Gáspárnak, hogy javítsa ki a hibákat, megírja az előszóba, hogy azért adja ki 1608-ban Németországban ezt a Bibliát magyarul, mert összeszedte rá a pénzt, mecénásokat szerzett, mert nagyon kevés példányban készült a vizsgai Biblia, 1608-ban vagyunk, 18 évvel később azt mondja, hogy elfogyott, és szükség van a Bibliára, 3000 példányban nyomtatja ki. A 800-hoz képest már sokkal több, és akkor léphetünk tovább a következő képre, mert 4 év múlva már azt mondja Szentcő, hogy ez a 3000 példány is elfogyott, és kiadja 1612-ben ugyancsak ezt a Bibliát. És ha azt láttuk, hogy az 1500-as évekre az jellemző, hogy legyen végre magyar Biblia, és 1590-ben megszületik a teljes Biblia fordítás, akkor a következő században pedig azt látjuk, hogy terjedjen a magyar Biblia. Először legyen teljes magyar fordítás, teljes magyar szentírás, most pedig terjedjen. Mert a következő esztendők is ezt az igyekezetet mutatják. A 17. században már az is fölmerül, hogy legyen ez a Biblia magyarázva is. Nagyon fontos ez az évszám. Jegyezzük meg miért. Több okból is. Egyrészt fölmerül az, hogy legyen jobb a Biblia. Rákóczi György óriási anyagi áldozattal szakkönyveket, kézikönyveket hozott Franciaországból, Párizsból, hogy a magyar Bibliát fölülvizsgálják, ahol egy kicsit hibás a fordítás, nem pontos a fordítás, ott javítsák, vagy ha nem javítják a fordítást, akkor legyenek széljegyzetek, és ott már értelmezzék, tegyék könnyebbé a megértését nehéz bibliai helyeknek. Na most miért van erre szükség, hogyha egyébként nincs rá igény? A váradi Bibliát az az igény hozta elő, hogy egyre többen olvasták egyéni módon a Bibliát. Egyre többen olvasták családi körben, családi közösségben a Bibliát. Majd az utolsó mozzanataként az előadásomnak erről fogunk röviden beszélni, hogy ez hogy is zajlott, hogyan vált, hogyan mélyült el a bibliolvasás, az egyéni bibliolvasás. 1660-ban megszületik az első magyarázatos református Biblia, Váradon. Megható a története. A török körbevette Váradot, amikor nyomtatták a Bibliát. Több mint egy hónapig védték, egyszerűen elfogyott a védősereg. 320-an maradtak, és több tízezres ellenség veszi körül a várat. Elkezdenek tárgyalni a megadásról. És a megadási feltételekben szerepel, hogy a majdnem egészen kinyomtatott Bibliát magukkal vihessék, és magát a nyomdát is. Mert különben nincs megadás. Szóval egészen megható az, hogy azt mondják, hogy készek vagyunk meghalni, ha nem vihetjük a Bibliát. És aztán a török azt mondta, jó, vigyétek a Bibliát. És elvitték a Bibliát, a nyomdát Kolozsvárra, és ott fejezik be ennek a Bibliának a nyomtatását. Tehát szinte mint egy tűzből kikapott üszkös fadarabként a megmaradt néhány száz váradi védővel együtt megmaradt a Biblia is, illetve megmaradtak ők, hogy megmaradhasson a Biblia, hogy terjedhessen a Biblia, kézbe adható legyen a Biblia. És a mai tudásunk szerint ez a legnagyobb példányszámban, nem tudjuk, hogy mennyiben, de olyan sok maradt belőle, messze több maradt, mint ebből a bizonyos 52 darab Károlyi Bibliából, olyan sok maradt belőle, hogy arra következtethetünk, hogy ez a 17. században a legnagyobb példányszámban kiadott Biblia volt. Még mindig a Biblia kiadásnál tartunk, Komáromi Csipkés György, ez egy debreceni tanár volt, hihetetlen nagy nyelvész volt, ő volt az, aki Magyarországon legelőször angol nyelvet tanított iskolában, középiskolában, Debrecenben. A Héberről tartott előadásokat Hollandiában, sőt a Héber nyelvről tartott Héberül előadásokat, szóval egy hihetetlen nagy tudású nyelvész volt. A mai napig vitatkoznak a tudósok, hogy ez most új fordítás, vagy a Károlyi Bibliának egy javított fordítása. 1685 van ide írva, de valójában 1719-ben jelent ez meg, Hollandiában jelent meg. Addig ott volt, olyan idők voltak ezek, ami atyáinkra nézve az üldözésnek a legsötétebb évszázadai nem jelenhetett meg a Biblia, 1719-ben végre megjelenhetett, hozták be a határon és elkobozták. Nagyon kevés maradt belőle, alig maradt belőle, mert elégették mai tudásunk szerint. Elkobozták, mert nem szent fordítás volt, mert református fordítás volt. Hát ez az a világ volt, most erre nem térünk ki, de hát van erről azért némi információnk. Lényeg az, hogy ez egy különleges darab, mert alig maradt belőle, nem lehetett népkönyvé, nem válhatott népkönyvé, mert a sorsa ilyen mostoha volt, elpusztult, elpusztították. És aztán ez is egy gyönyörű Biblia, mert egy nagyszerű ember a saját vagyonát, tudását, mindenét beleölte ebbe a Bibliába, és tönkrement bele, mert hát ez meg a, hogy mondjam, a kegyetlenségnek a következtében, ugye Németh László egy gyönyörű drámát írt Misztótfalusi Kis Miklósról, Eklézsia követés címmel, ugye, aki újfajta módon nyomtatta ki a Bibliát. Kiváló, ő teológus volt eredetileg, csak nyomdász lett, ezért ismerte mind a görög, mind a héber nyelvet, és azt mondta, hogy ismerjük meg mélyebben a Bibliát, és dőlbetűvel szedte a Bibliában azokat a szavakat, amelyek nincsenek benne az eredetibe, de a fordításban szükséges. Ugye a fordítás nem tud szó szerint olyan lenni, mint az eredeti, olykor egy kicsit bővebben kell körülírással kifejezni, hogy jól megértsük az eredeti üzenetet, és ő fölhívta a figyelmet, hogy milyen szavak nincsenek meg az eredeti héberben és az eredeti görögben is, dőlbetűvel szedte. Ma is vannak ilyen biblia kiadások. Ez már úgynevezett kritikai kiadás volt, de hát nem a biblia kritika értelmében, hanem szövegkritikai kiadás volt. Hatalmas felháborodás lett belőle, belenyúlt a szövegbe, gyengítette az ősöknek ugye hát az erényeit, az emlékét, meggyalázta, és így tovább agyvérzést kapott, meghalt szegény, de és nagyon érdekes, hogy évszázadokkal később, most 2000-ben rehabilitálta őt, ugye az Erdélyi Egyház kerület, mintegy kért az emlékétől bocsánatot, hogy nem így kellett volna vele elbánni. Tehát különleges sors, és ezért aztán különleges ez a Szentírás is. Eljutottunk oda, hogy akkor most már a témánkról beszéljünk. Ez még csak a bevezetés volt, úgyhogy remélem, hogy hideg élelmet tetszettek hozni. Mara összekötjük a délelőtti Isten tiszteletet a mostani előadásunkkal, úgy időben. Tehát a kegyesség és a Biblia. Az 1600-as években történt valami Európában, amit idegen szóval puritanizmusként szokás nevezni. A története hosszú, annyit mondok el, hogy Angliából indult ez, a kálvini, a svájci kálvini teológiának egy késői fölismerése, mert Angliában más utokon, módokon ment végbe a reformáció, de hozott egy nagy ébredést, hogy megismerték a tiszta tanítást, és bizony a megcsontosodott akkorra már, az 1600-as évekre megcsontosodott magyarságra is, hát elemi erővel hatott ez az újfajta szemlélet, amit puritanizmusnak nevezünk. Maga a szó azt jelenti, hogy tisztítás. Ez gúnynév, nem a puritánusok választották magukra, hanem az ellenfeleik mondták róluk, hogy ezek puritánusok. Purus, az latin azt jelenti, hogy tiszta. Akik meg akarják tisztítani az életüket, és meg akarják tisztítani az egyházat, a kegyességet, a liturgiát, az istentiszteletet, mindent a Biblia szellemében. Ezért újra, most már más szempontok miatt, mint a reformáció korában, de újra középponti kérdéssé válik a Biblia. És sok mindent hoz magával. A puritánusok voltak az első harcosai, hogy a leányok járhassanak iskolába. Mert olyan szerencsések voltak, hogy addig nem kellett nekik iskolába járni. Úgyhogy a puritánusok azt mondták, járjanak a leányok iskolába. Hát kell, hogy megtanuljanak olvasni, hogy olvashassák a Bibliát. Miért? Ők már tudták, én nem tudom, hogy honnan tudták, de hogy az édesanyja az elsőként van a legnagyobb hatással arra a csecsemő gyermekre, meg arra a kicsire. Úgy is nevezték a kornak, ugye közismert nagy pedagógus, a Patakon is tanított, Comenius, aki nem volt puritánus, de átvette ezt a gondolatot, hogy az első 6 év az az anya öl iskolája. Azaz, ott az édesanyja a tanító. Akkor az édesanyának hát műveltnek kell lenni az átlagnál, tehát a korabeli átlagnál, hát járjon iskolába, hát tanuljon meg olvasni, hát ismerje meg a megismerhetőt, ami íráson keresztül ismerhető meg, tudja olvasni a Bibliát. Tehát nem is gondolnánk, hogy az a dolog, hogy a kezünkbe vegyük a Bibliát, mi mindent hozott a társadalmi életben. Azután ezek a puritánusok fel is háborodtak sokan a kortársak közül, azt mondták, nem elég, hogy vasárnap találkozunk. Otthon is legyen Isten tisztelet. Ráadásul azt tanították a reformátor atyák, hogy mindenki pap a reformáció tanítása szerint. Istennel mindenki szóba állhat. Istennek mindenki szólhat. Az egyetemes papságnak a tanítása. Hát akkor az semmi botránkoztató nincs benne, ha otthon az édesapa fogja is olvassa a Bibliát. És talán még hallgatják is a családtagjai. És akkor szülessenek olyan könyvek, amelyek segítik ezt a fajta házi istentiszteletet. A lelkész nem tud mindenütt ott lenni, minden egyes háznál. Legyen a papja a családfő a családnak. És legyenek ilyen istentiszteletek. Egy-két példát hadd mondjak. Kazinczy Ferenctől, ugye, hát nem volt egy akárki, amit a magyar nyelvért, a magyar művelődésért tett, a magyar népért tett. Megemlékezik arról, hogy kicsi gyermek korában emlékezett rá, hogy a nagyapja is és az édesapja is minden reggel és este családi áhítatot tartott. Ez a Kazinczy, amikor megérkezett Patakra, térden állva imádkozott. Ezt a kegyességet hozta. Akkor még ez nem katolikus szokás volt, sajnálatos módon pont az üldözés miatt koptak ki őseink életéből ezek a szokások, mert a felekezeti ütközések oda hatottak, hogy azt mondták később, hogy ez olyan nagyon katolikus dolog. Gondoljunk bele, hogy még az 1700-as években térden állva imádkoztak, sőt az 1800-as, nem, bocsánat, akkor már nem, 1700-as években még egy családi áhítaton, a Kazinczy család otthon még a térden állva imádkozott. Vagy a templomban rámondta a gyülekezet, rá dörögte az áment az ige hirdetésre, még talán arra is, ami nem tetszett. Tehát a gyülekezet megszólalt a templomban is, nem egy puszta befogadó, egy puszta hallgató. Tehát a kegyességnek voltak mozgalmas jelei. Vagy egy nagyon szép dolog, megjelenik egy angol nyelvű könyv magyarul, Praxis Pietatis címmel. A cím latin, de a szöveg az magyar. Meggyesi Pál, egy nagy magyar puritánus lelkipásztor fordítja le. Ez népkönyvé válik, a Biblia mellett mindenkinek ott van ez a Praxis Pietatis, és otthon családi áhítatot tartanak. Egy nagyon érdekes emlékezés erről. Rédei Ferenc 1668-ban hunyt el, magányos könyörgései mellett udvar népével is tartott közös áhítatokat. Tehát itt már nem arról van szó pusztán, hogy van egy család, és összehívjuk a családot, a családfő, feleséget, gyerekeket, esetleg az öregeket, akik együtt élnek velük, hanem ez itt egy földesúr. És összehívja az udvar népét is. Gondolom, hogy nem számított annyira, hogy a profit, hogy éjjel-nappal dolgozzanak, legyen egy kis idő a kegyességre is. Udvar népével is tartott közös áhítatokat. Közönségesen vélük, zsoltár éneklés után imádkozott, Bibliát olvasott. Nem szégyelte ő a nagyúr létére, hogy az udvar népe előtt ő vezette ezt az áhítatot. Zsoltár éneklést vezetett. A Praxis Pietatisból felolvasott. Mikor beteg lett, nagyon érdekes, hogy a betegsége, tehát megnémult. Már nem tudott beszélni, és már olvasni se tudott, de minden egyes alkalommal az ágyánál megtartották mások, ez volt a kívánsága, és haláláig a beteg ágya ellenére megtartották ezt az áhítatot. Vagy mondhatnék egy másik nevet, itt nem is az a fontos, hogy megjegyezzük ezeket a neveket, sok nevet is mondhatnánk. Borosnyai Nagy Zsigmond egy kiváló erdélyi lelkipásztor volt az 1700-as években. Ő mondja visszaemlékezésében, hogy körül kellett ülni az asztalt, és akkor az édesapja szépen mutogatott sorra, 7 vagy 8 voltak testvérek, és akkor a napi zsoltárt, ami jött, akkor azt elmondta a gyerek, a legkisebb is elmondta, ha éppen őre esett a sor. Az összes zsoltát megtanulta a borosnyai nagy család kívülő. Képzeljük el, valami fantasztikus dolog, hány verse van a 119. zsoltárnak, valami 118. De nem volt az egy egyszerű teljesítmény. A Bibliát nem csak olvastuk, hanem a szent históriákat könyv nélkül is el kellett mondanunk, mondja Borosnyom. Na most, amit itt tetszenek látni, ez Rákóczi Györgynek a Bibliája. Ő egy különleges és tipikus alakja a puritánus kegyességnek. Bár ő maga politikai értelemben nem volt puritánus, mert a puritán mozgalomnak volt politikai hatása is. Nagyon messze vezetne, ha ebbe az irányba is elmennénk, hogy azt mondták, hogy nincsen, hogy jobbátság. Isten előtt egyformák és egyenlők vagyunk, akkor ez a társadalomban is igaz. Isten a társadalomban is azt akarja, hogy olyan legyen, mint amit az ő igéjében akar. Nem ugyan, hogy a falakon belül Isten igéje van, a falakon kívül meg nem, hanem a szokás, meg a nem tudom én milyen érdekek. Tehát nagyon fontos, azt mondták, hogy ne legyen jobbátság. Na most ebből óriási politikai viták voltak, eltetszenek ezt képzelni az 1600-as évek. Ennek ellenére ez a fejedelem, aki a politikai elveivel a puritanizmusnak legkevésbé, vagy csak kevésbé értett egyet, kegyességi tekintetben hihetetlenül mélyen elfogadta, és az a Medgyessy Pál, aki a Praxis Pietatis lefordította, kitér arra is, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. És szépen beosztja úgy, mint egy az első bibliolvasó kalauzt készíti Medgyessy Pál, hogy egy év alatt el lehetett olvasni a Bibliát. Megvizsgáltuk Rákóczi Györgynek a Bibliáit, fönnmaradt 5 vagy 6, mert nagyon érdekesen olvasta. Tetszenek látni itt szöveget az alján. Minden egyes fejezet végén odaírta, hogy mikor és hol olvasta, melyik helyen. Ha utazott, vagy ahol tartózkodott is, mindig olvasta a Bibliát. Szalárdi János, történetíró, azt is fejezte róla, hogy még a hadjáratok idején sem múlhatott el egyetlen egy Isten tisztelet sem. És egyetlen egy alkalom sem. Persze, fölkelt hajnalok hajnalán, mert nagyon sokszor írja, hogy hajnal 4 és 5 óra között Isten kegyelméből ónodban olvastam ezt a szent igét. Legyen Istené a dicsőség. A jelmondata a római levélből való volt, mindig odaírta, nem volt olyan könyve, ebből tudjuk, hogy ez a Rákóczi György könyve volt, így könnyű összeállítani a Rákóczi könyvtárat, nem az ő, aki akarja, sem nem az ő, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Teljes mértékig ennek az igének a szellemébe igyekezett élni. Na most a Bibliát Rákóczi több mint 30-szor elolvasta. Több mint 30-szor elolvasta, ki lehet következtetni, mert ő pontosan odaírja az évszámot is, a napot is, hogy mikor olvasta el. Mehetünk a következő képre, mert ez meg a feleségéjé, Lóránffy Zsuzsannáé. Lóránffy Zsuzsannának 1608-as hanaui bibliája maradt fönn, biztos nyilván, ha Rákóczi Györgynek több volt, akkor a feleségének is volt legalább annyi bibliája. Lóránffy Zsuzsannáról tudjuk, hogy megkérte Medgyessy Pált, sokat emlegetjük mostanában, ugye, hogy írjon egy KT-t is, kérdés-feleletben hittan, könyvet tulajdonképpen, azért, hogy ő a családját, ebbe most bele kell érteni a udvarnépet is, mert a cseléd szó, cseléd család, ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti, az hozzátartott a familiához. És Medgyessy úgy is írja a Lelki ABC, ezt a címet adja ennek a könyvnek, és úgy is írja, hogy Lóránffy Zsuzsanna cselédeinek. És a nagyasszony, ekkor már özvegy volt, 1648-ban özvegy lett, és ettől kezdve ő tartott a Sárospatakon, mint egy a házi áhítatot. A családja számára, a cselédek számára, és természetesen az udvarnép számára. Na most itt ez az írás a saját kezével írta be a Bibliába, amikor elolvasta. Ez előtt való 2 esztendővel kezdettem volt el először ez Bibliát és az Új Testamentumot 4. szer. Ezt a kötetet, ezt a Bibliát 4. szer kezdte el, ezelőtt való 2 esztendővel írja, és végeztem el ma 1638. március 13-án. Tehát 2 év alatt olvasta el Lóránffy Zsuzsanna. Kiért az én Istenemnek legyen áldott nagy neve. és ismét ma kezdettem el az Új Testamentomot, és egész életemet ez mellé kötelezem, és kérem az én Istenemet, segélykezne az jót bennem vigye véghez. Na most természetesen számos-számos olyan ember volt, aki nem feltétlenül adott hírt így magáról a Biblia olvasásáról. És hát persze ilyen régi időkből nagyon kevés Biblia maradt föl. De ezek a bejegyzések olyan beszédesek és egészen megható nyomai is vannak a bibliai kegyességnek. Gondoljunk bele, hogy van a mi könyvtárunkban egy olyan Biblia, akinek nem ismerjük a minden egyes tulajdonosát, sokszor apáról fiúra szállt, vagy éppen elajándékozták másnak is. És van egy nagyon érdekes bejegyzés az Ószövetségben, ott, amikor arról van szó Mózes első könyvében, hogy fájdalommal szülődött a magzatodat. És alá van húzva többször. És az embernek feltűnik, persze, hát több ige is alá van húzva, de ez különösképpen is ki van emelve ez az ige. És az ember úgy lapozza és nézi, vizsgálja a Bibliát különféle módszerekből. És egyszer csak kinyílik egy olyan lap, ahol több üres hely van. És ott különféle feljegyzések vannak. És a feljegyzések között ott van egy ilyen mondat, hogy ekkor és ekkor a szomszéd szobában nagy fájdalommal vajudván az én feleségem világra hozta ilyen és ilyen nevű gyermekemet. Meg vagyok róla győződve, hogy akkor húzta alá ezeket az igéket a Bibliának az olvasója. Tehát a fájdalommal vajúdik a feleség, és a másik szobában olvassa a Szentírást. És hát ez a Szentírás milyen beszédes az ő számára. Azaz, mit akarok mondani? A Biblia olvasása ebben a puritánusok által meghatározott kegyességben az praktikus dolog volt. A mindennapi élet kérdéseire kerestek válaszokat, és a mindennapi feladatokra nézve olvasták a Bibliát. Nem puszta szellemi, sőt egyáltalán nem szellemi szempontok szerint igényességből, hogy legyen valamiféle Biblia ismeretük. Nem a Biblia ismeret elsődlegesen, hanem az Isten üzenetének a megtalálása volt a kérdés az adott szituációra. Éppen egy fájdalommal való szülésre, ugye? Történetesen. És sok ilyen hasonló példát lehetne felhozni. Tehát a Biblia olvasása ezekben az időkben hozzátartozik a mindennapokhoz, mert a mindennapokban adódó feladatokra keres útmutatást, erőforrást a Biblia olvasó. És van még egy nagyon-nagyon fontos szempont. Az 1690-es években született Magyarországon egy olyan törvény, amely Magyarországon 11 vármegyében tökéletesen lehetetlenné tette a nyilvános protestáns, nem csak református, hanem evangélikus és református istentiszteletet, 11 vármegyében, a régi nagy történelmi Magyarországon, és a többi helyen is nagyon erőteljesen korlátozta, csak különböző feltételek mellett engedte meg. 11 vármegyében 1781-ig, majdnem 100 esztendeig se tanító nem lehetett, se lelkész nem lehetett. És amikor II. József 1781-ben kihirdette a türelmi rendületet, és ezek a gyülekezetek választhattak lelkészt, és hívhattak tanítót, és építhettek templomot, mit tetszett gondolni, hány templom épült? 1100. 1100 gyülekezet a semmiből, a nullából egyszer csak előjött. Nem volt se papja, se tanítója. Hány nemzedék ez a majdnem 100 év? Legalább 3 nemzedék. Hogy maradt ez meg? Úgy, hogy az apák és az anyák olvasták a Bibliát, vagy felolvasták a Bibliát. Még arról is van példánk, igaz, hogy ez 20. század ide, de ez örökség, ez egyfajta szokásnak a megmaradása. A patak környéki tanyákon úgy olvasták egyébként a kollégium által kölcsönött könyveket, hogy a nagylány, ugye hát akkor már régen jártak iskolában, mert a puritánusok kiharcolták, fölült szépen, a többiek kukoricát fosztottak, ezt-azt valamiféle téli munkát készítettek, csináltak, ott voltak a szomszédok, esetleg a rokonok, és a nagylány fölült és olvasta. Olvasta Móricz Zsigmond regényeit, szóval amit a 30-as években patakról kölcsönött. Na most, akik kutatják és kutatták ezt a fajta együttlétet, azok arra következtetésre jutottak, hogy ez ebből a bizonyos közösségi biblia olvasásból nőtt ki, és íme a szép irodalom is megtalálta benne a helyét. Ez alatt a 100 év alatt, ahol nem lehetett református vagy protestáns értelmiségi egy közösség élén, elvileg el kellett volna pusztulni. 3 nemzedék alatt. Régen el kellett volna felejteni, hogy egyáltalán van ilyen, hogy református, vagy van ilyen, hogy evangélikus. És nem felejtették el, mert elmélyült ez a fajta bibliás kegyesség, és ebben a bibliás kegyességben a megmaradás eszközét kapta meg Istentől ez a nép. Nézzük meg az utolsó képet, és én be is fejezem, mert már így is többet beszéltem a kelleténél. Nem biztos, hogy sokat mondtam, sokat beszéltem. Úgy vagyok, mint a politikus, hogy mielőtt mondanék valamit, előtte beszélek. Figyeljük meg, Károlyi Gáspár még jóval a Biblia fordítás előtt fogalmazta meg a hitvallását tulajdonképpen 2 könyv című művében, 1563-ban. 30 évvel a Biblia fordítás előtt ő meg is halt, nagyon érdekes, az is egy külön történet lenne, hogy azt mondja Szent Simonár Albert, akiről beszéltünk, írja, hogy hallottam az öreg, szent öregnek fohászkodását, hogy azt mondta, hogy csak azt engedje Isten megérnem, hogy a Bibliát kezembe vegyen. És megérte, a kezébe vette, boldogasszony havában, januárban, 1590-ben. És utána már nem tudunk róla, valószínűleg meg is halt. Ez volt az utolsó ajándék az életében, amit kívánt, kezébe vette a magyar Bibliát. Nos, ugye hát a Bibliáról ezeket a gyönyörű sorokat mondta jóval a teljes magyar Bibliafordítás megjelenése előtt, és úgy érzem, hogy hihetetlenül a mának szól, hihetetlenül aktuális és időszerű. Mostan, noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek által a Szentlélek Isten hütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki boldogság és békesség felől haladja a régi testi békességet. Ugye a régi testi békességet, amikor nem volt itt a török, nem volt ilyen nagy pusztulás, nyomorúság, stb. Ezt kell érteni alatt. Tehát ez felül haladja ez a lelki boldogság. És az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves. Csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk. Igen, én azt gondolom, nagyon is aktuális ez, hogy amíg hirdettetik az Isten igéje, addig van reménység. Amikor már nem hirdettetik, akkor már végképp semmi reménységünk nincsen. Külsőképpen most sincs semmiféle reménységünk, de hála Isten, hirdettetik még ma is ebben az országban az Isten igéje, és még vannak bibliaolvasók, bibliára figyelők, és Isten igéjét keresők, akaratát kutatók és követők. Legyen ez így ebben a gyülekezetben is. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, és ma este is van még egy kis időnk, hogy tényleg beszélgessünk. Ne újabb előadásokat tartsunk, hanem kérdezzünk a professzor úrtól, ha megfordult bennünk valami kérdés, vagy... Tessék!
Tehát az a kérdés, ugye, azért kell elismételnem, hogy ez itt hallatszódjék a felvételhez, hogy szükséges-e hozzá a magyarázat, vagy elég a Bibliát olvasni. Nagyon érdekes, hogy Károlyi Gáspár az előszóban, az 1590-es Biblia előszavában kitér erre a kérdésre. És megkülönböztet 2 bibliaolvasást, mondjuk így. Az egyik a magyarázós, a magyarázatos bibliaolvasás, azt mondja, hogy ez bizony az tudósoknak a feladata. Ezért kell, hogy gyötörje magát egy lelkész, nem úszhatja meg, hogy héberül tanul, nem úszhatja meg, hogy görögül tanul, mert ő különleges felelősséget hordoz. Ő 10, 20, 30, 50, 100, 200 embernek időről időre hirdeti, hogy ezt mondja az Úr. Na most azt neki meg kell küzdeni, szellemi erőkkel is, hogy tényleg azt mondja-e. Ugye? Mert Isten azt akarja, hogy megküzdje, nem adja csak úgy. És azt mondja Károlyi Gáspár, hogy van az a fajta bibliaolvasás, amit az ember az maga csöndességében, ami lehet persze hangos olvasás a korban, mert ott Isten lelke magyarázza meg nekünk a Bibliát. Tehát olyan bibliaolvasás kegyességi alapon, ahol nincs magyarázat, nincsen. Van egy külső magyarázat, amit Isten a lelkészen, egy tanáron keresztül, szóval a Biblia magyarázóján keresztül ad, és van a lelke által való belső magyarázat, aki kegyességgel olvassa a Bibliát, azzal a vágyjal, hogy Isten szólítsa meg, bizonyos, hogy Isten meg is magyarázza neki. Az nem jelenti azt, hogy mindig mindent megértünk, még tán a lelkészek se. A borosnyai gyerekeknek akkor volt mit tanulni, ugye? Tehát... Tessék, parancsol.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a református fordításokról beszéltünk. Most a református és a katolikus fordítások azért egy kicsit eltűnnek itt a hithű évvel fordításokról. Katolikusoknál ezt fordítani jött
Tehát a kérdés az, hogy felekezeti fordítások, református, illetve katolikus fordítások különbségei, és egyáltalán hát milyen szembenállás volt ebben a dologban. 1563-ban fejeződött be az úgynevezett tridenti zsinat, amely válaszolt a reformációra. Sajnos teljes elutasító választ adott. Teljes elutasító választ adott, bár a maga nevében hozott új döntéseket, például megtiltotta a búcsú cédulát, ezt tetszenek ismerni, azon robbant ki tulajdonképpen a reformáció, vagy az volt az a gyújtószikra. De a Biblia fordításban csökönyösen ragaszkodott ahhoz, hogy egy, azt nem szabad a laikusok kezébe adni, mert abból van a sok eretnekség. Ugye itt mindenki azt gondol, amit akar róla, itt olvassa. Nem szabad az emberek kezébe adni. Kettő, csak latinból, és mégpedig a vulgáta, ez egy ilyen közlatin fordítás, nagyon régi fordítás, 4.-5. századi fordítás, csak az lehet a Szent Szöveg. Ezért egy Kádi György nevű magyar jezsuita 1620-as években lefordította a Bibliát, hogy ne a református fordítás terjedjen el Magyarországon. De a Károlyi fordítás az annyira sikeres volt, hogy mind a mai napig a legtöbbet olvasott és a legtöbbet kiadott magyar nyelvű könyv, szóval nem tudta ellensúlyozni. De a II. Vatikáni zsinat 963-64-ben elhatározta, hogy a katolikus embereknek is kézbe kell adni a Bibliát, és az eredeti nyelv alapján szülessen meg a fordítás. Hát pár száz évvel később, de mégiscsak eljutottak ide, és be is vezették az anyanyelvű liturgiát, ezt jól tetszenek tudni. Úgyhogy a Magyarországon is megjelent a 70-es években a Szent István társulat által kiadott katolikus fordítás, amely már a héber és a görög szöveg alapján készült. Ők benne hagyták még az úgynevezett apokrifus könyveket is, de mondom, Károlyi is lefordította, csak később már kihagyták, hogy az nem szükséges közvetlenül a Bibliába elhelyezni. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, úgy is mondhatnám, ideológiai, teológiai szembenállás volt nagyon sokáig, de a 60-as évekre megszületett a katolikus egyházban is ez a változás. De meg kell azt mondani, hogy a katolikus tanítás szerint ők csak magyarázatos Bibliát adhatnak a hívek kezébe. A katolikus teológia, a katolikus tanítás szerint a hívek nem jogosultak a Biblia magyarázására. A hívek, ők olvashatják, hogy kegyességük mélyüljön, hogy erkölcsük tisztuljon, és így tovább, és így tovább. Tehát olvashatják a Bibliát, sőt, olvassák is a Bibliát. De a magyarázás az csak az egyháznak a dolga. Ők így is mondják, nem is azt mondják, hogy a papok dolga, az egyház, a tanítói hivatal az mondja ki, hogy ezt vagy azt az igét hogy kell érteni, és azt úgy kell magyarázni. Míg nálunk nyugodtan egy presbiter megtarthatja, vagy egy egyszerű gyülekezet is megtarthat egy gyerekórát, olvashat a Bibliából, a gyerekeknek elmagyarázhatja, sőt egy felnőtt alkalmat is megtarthat. Nem ez a különbség egy lelkész és egy laikus között nálunk, mint náluk. Tehát a summa summarum az, hogy ők magyarázatos Bibliát kapnak, de már a héber és a görög alapján fordítva. Igen, hosszan beszélek én ezekkel a válaszokkal is. Belefolytom a kérdéseket itt, atyafiakban. Na, mégsem maradunk reggel 9-ig, úgyhogy tessenek bátran kérdezni. Visszavonom az előzetes bejelentésemet. Hát ez az 1600-as évekhez tartozik. A 1600-as évekre a főrangú családok egy kivételével katolizáltak. Ez hosszú történet, ez sokan mondják, és nem is alap nélkül, hogy Pázmány Péternek a befolyására egy rendkívüli személyiség volt maga Pázmány. Ugye esztergomi érsek volt, eredetileg ő is református volt, azért volt olyan rendkívüli személyiség egyébként. De ugye beíratták egy jezsuita iskolába Kolozsvára, és aztán 13 éves korában áttért katolikusnak. És én meg vagyok róla győződve, hogy politikai, központi politikai utasítására a legdurvább erőszakkal a nádasdi birtokokon, maga a szegény nádasdi Ferenc, ugye, akit később hát az összeesküvésbe belekeveredett, és ugye hát lefejezték, nagyon durva erőszakkal kényszerítette, akit lehetett kényszeríteni a vallásváltásra, akit meg nem elkergette. Megtette azt például, hogy furkós botokkal embereket a keresztutakra állított. Ugye nem ez az az időszak, amikor nincs már mindenütt protestáns templom, vagy még nincs mindenütt, és egyik falu megy a másik templomba. Ugye 4-5 falu esetleg egy bizonyos templom. És húsvét hajnalán mentek úrvacsorázni az emberek, szóval keresztutakra odaállította a poroszlóit furkós botokkal, akik szétverték ezt a templomba igyekvő gyülekezetet. Tehát ilyeneket megcsinált, szegény, szerencsétlen meg is kapta a Habsburgoktól, hogy levágták a fejét. Most nem ezért persze, hogy nem jól hajtotta végre, mert ezt nagyon jól végrehajtotta. Tehát a nádasdi birtokokra azután, később ugye a török háború után pedig, hát telepítéssel is. A magyar országon a felekezetváltás legalább 80%-ban nem az erőszak, mert az erőszakban kitartottak a atyák. A lelkészek tanítók elmentek a gályára, a gyülekezet meg úgy vele, ha már elmennek a gályára, akkor mi is megmaradunk hűségesen. De azért tessék elgondolni, hogy amikor kiűzték a töröket Magyarországról, akkor még Magyarországnak mindig 3 millió lakosa van, amikor közben már Németországnak 18, meg Franciaországnak még több. Tehát Európa szaporodott, itt pedig pusztult a nép. Mit csináltak? A túlszaporulat bejött nyugatról. És azt viszont már tudatosan katolikusokat telepítettek. De hál' Istennek elmagyarosodtak érzelmeikben, legtöbbjük elmagyarosodott. De ez a felekezeti arányokat teljesen felborította, és különösen a Dunán túlra volt ez nagyon jellemző. Tehát egy kicsit többet is mondtam, mert a nádasdi birtokok vallásváltásáról kérdezett, szóval abban ott volt Nádasdy Ferencnek ez az erőszakossága, elvándoroltak a jobbágyok, nem bírták ezt az erőszakot, ha meg akartak maradni a felekezeti hűségben, és így kicserélődött a birtokoknak a lakossága. De ez jóval később, ugye mi itt Nádasdy Tamásról beszéltünk, aki támogatta 1541-ben az új szövetséget, és ez, amiről én beszélek, ez 120 évvel később volt. Tessék, parancsol.
Szeretném megkérdezni, hogy az utóbbi néhány 10 évnek ezt megmondhatjuk így egy Biblia fordítás, de én nekem is a kezemben lévő Biblia, nagyon mától kapta a 25 évő születésnapomra, ugye az 1970 processzorú tudni fogja pontosan, de ez van benne, hogy tehát ez nem a bifordítás természetesen, hanem azt mondom, egy kicsit revidiált, vagy talán nem is revidiált, hanem a mai magyar nyelvvel összehangolódott. De itt már ugye nincs ott az, hogy ki csinálta ezt, hanem valamilyen tanács hagyta jóvá. Tulajdonképpen ezek a legújabb változatokat, mondjuk azt mondom, hogy az utolsó 50 évnek, mondjuk a második világháborúban, hogy áll Magyarországon itt a Biblia nem fordításnál, az újabb változatok.
Igen, tehát az a kérdés, hogy a 20. század második felének a Biblia fordításai Magyarországon, de ki kell, hogy javítsam, ez valóságos fordítás. A revíziója a Károlyi Bibliának 1908-ban készült el. 1908-ban. Már akkor érezték az atyák, hogy változott a nyelv. Tessenek elképzelni, hogy 1800-as években van a nyelvújítás. Több száz új szó kerül a nyelvünkbe. És nagyon sok szó elvész. Károlyi Gáspár még a gólyát úgy fordította, hogy eszterág. Eszterág. Ki érti már ezt a szót, hogy eszterág? Hát senki, aki meg nem nézi a etimológiai szótárt, hogy mi az az eszterág. Na most tehát már tudták azt a 20. század elején, hogy változtatni kell, de annyira szent volt a Károlyi szöveg, annyira ragaszkodtak hozzá, annyira belemélyült a lelkekbe, a tudatba a költőink. Ady Endre költészete, Arany János költészete, elképzelhetetlen, ugye a Kölcsei himnusz, tehát az egész Károlyi Biblia nélkül, az egész magyar szellemi életre olyan óriási hatást tett, és az irodalmi nyelvre, hogy igazából nem gondolkodtak új fordításban. De még azért ebbe benne hagyták azt, hogy vala, tehát ha ma is megvesszük a Károlyi fordítást, még a régies ízek benne vannak. És már a 940-es években fölmerült, hogy kell egy új fordítás. Összefogott tulajdonképpen az evangélikus és a református egyház, és az van ebben, amit tetszett mondani, hogy az ökumenikus tanács szervezte ezt a fordítást, főleg evangélikus és református tudósok fordították, de ebben az ökumenikus bizottságban benne voltak a baptista testvérek is, talán még a metodisták is, ezt még pontosan nem is tudom, de igazából a szellemi munkát az Prőle Károly professzor úr, Varga Zsigmond professzor úr végezte, vagy a héberesek részéről Tóth Kálmán professzor úr, Karasszon Dezső, tehát több református és evangélikus teológiai tanár. Tehát ez új fordítás. Azonban olyan sok támadás érte, a 70-es évek közepén jelent ez meg, hogy nagyon hamar megjavították, és végül is a 90-es években jött ki a nyomdából az, ami már most kapható, mint új fordítású protestáns biblia, tehát közös protestáns biblia, az evangélikus egyház kötelezővé is tette. Evangélikus istentiszteleten csak ezt használhatják, ez kötelező. Mind nálunk a lelkészre van bízva. Tehát ez egy tudományosan megalapozott fordítás, tehát héberből és görögből készült, a modern magyar nyelvi igényeknek megfelelően volt egy nyelvi lektor, vagy több nyelvi lektora is. Az az igény szülte, hogy bizony a mai fiatalok már nem biztos, hogy értik atyáink nyelvét. Igyekezzünk modern köntösbe öltöztetni a szavakat legalábbis, az értelme, hát az természetesen nem változik. Na most maga a fordításnak azonban még ehhez egy mondatot hadd fűzzek hozzá, volt egy alapszempontja, hogy ez inkább magyarázó fordítás, és nem szó szerinti fordítás. Tehát engem még tanított Karasszon Dezső professzor úr mindig azt mondta, ha valaki azt szeretné, hogy pontosabban megfigyelni, hogy mit mond az eredeti, az a Károlyit olvassa. Aki inkább azt, hogy mi az üzenete annak a sornak, az pedig inkább az új fordítást olvassa. Tehát van egy kicsi magyarázat felé való figyelem ebben az új fordításban. Hát ezt be kell látni, hogy a nyelv változik, és szükség van mindig a fordítások megújítására. Most gondoljunk bele, hogy hát angol száz területen is a 20. században rengeteg új fordítás, most már olyan fordítások születtek, amelyek szinte az utca nyelvére. Tehát azoknak az embereknek, akik a moziba szedték a szókincsüket. Ugye valamikor egy szociológiai felmérés szerint Amerikának a újabb nemzedék a filmekből szedi a szókincsét. A filmekből. Hát az, ott a filmekben nem mindig úgy beszélnek, ahogy ugye azt az akadémikusok beszélnek. Tehát van ez a good news for modern men, tehát az a fajta szókincs, amit a hétköznapokban az utcán beszélnek. Csia Lajos volt egy református lelkész, aki szintén próbálkozott egy ilyen fordítással, és akkor nem azt fordította, hogy barátom, hanem pajtás. Mert ezt talán jobban érti a hétköznapi ember. Szóval volt magyar nyelven is ilyen próbálkozás, megőrizni valahogy az eredeti üzenetet, de a változó nyelvhez hozzáigazítani a Bibliát. Tessék!
Kérdezni, hogy a kegyességről beszélt a 18. században, ez pozitív
igyekeztem ezt mondani róla, igen. Nagyon jó a kérdés. Ugye az hangzott el kérdésként, rövidítve, hogy az a kegyesség, az atyáink kegyessége volt 17-18. Században, megmaradt-e, vagy megváltozott-e, vagy van-e ebből valami fél? Ugye jól interpretálom a kérdést.
Igen, és a mi kegyességünk mennyire pozitív?
Igen. Ez azért jó kérdés, mert kimaradt az előadásról, mert tulajdonképpen ezzel kellett volna zárni, hogy akkor mi a helyzet. Ami történelmünkben volt egy korszak, a 19. század, 1800-as évek, amit a racionalizmus és a liberalizmus korának tekintünk, teológiai értelemben, teológiai racionalizmus más értelemben is, hatott a teológiára is a liberalizmus, racionalizmus. És a racionalizmus az a Bibliát nem tekint, még az igen, de a liberalizmus már egyáltalán nem tekintette a Bibliát Isten igéjének. Magyarul egy irodalmi műnek tekintette, amelyben sokféle ókori mítosz van benne, és pusztán a kegyesség, pusztán az erkölcs nemesítésére hasznos könyvnek tekintette. A Bibliát figyelve természettudományos szempontból vizsgálta, és miután sokféle úgynevezett csoda van a Bibliában, ami természettudományos eszközökkel nem magyarázható, vagy a 19. században nem volt magyarázható, ezért a Bibliát az ókor és az ókori világkép és az ókori gondolkodás irodalmi termékének tartották, kilúgozták belőle az Isten igéjét. De erről volt a héten előadás, úgyhogy ezt nem is ragozom. Ez a korszak természetesen kilúgozta ezt a fajta kegyességet is. Mert kivette az emberek kezéből a Bibliát ilyen szempontból. Gondoljunk bele, hogy mondjuk Sárospatakon egy teológiai tanár, ez megtörtént dolog, felment a szószékre, fölolvasta a vak meggyógyítását, és ezzel kezdte a prédikációját. Kedves testvérek, mi a nagykorú emberiség tagjai, nagyon jól tudjuk, hogy ez nem történt meg. Tehát így prédikáltak a 19. században, hogy eleve behúztak egyet a gyülekezetnek. Na most akkor miért olvassam a Bibliát, ha ott olyat olvasok, ami meg se történt? Tehát ami csak valami ókori embernek a elmélkedése volt. Szóval, hogy nincs köze hozzám, nincs köze az életemhez, nincs köze a kérdéseimhez, a problémáimhoz, akkor minek olvassam. Kivette az emberek kezéből a Bibliát, és ez hihetetlenül kilúgozta természetesen a kegyességet is. Volt azonban a 20. század elején és közepén egy ébredés a református egyházban, és az ébredések mindig visszanyúlnak azokhoz a korszakokhoz, ahol élő volt a kegyesség. És ez sok mindent átvett, természetesen sok mindent átvett ebből a hagyományos kegyességből, ami időtálló. Időtálló a Biblia, mint Isten igéje, mint a személyes életemhez is üzenetet hordozó szöveg, de természetesen modern körülmények között élünk, de én például elbírom azt képzelni, hogy a modern körülmények között lehet családi áhítatot tartani, ha még vannak családok. Ugye ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Meg kell mondani, hogy erdélyi körökben mozogva én még számos olyan családot tudok, akik hagyományosan családi áhítatot tartanak. Sokszor már nekem is olyan furcsa, mert ők hagyományosan ragaszkodnak ahhoz, hogy ez mindennapos legyen. És nem biztos, hogy én lelkész létemre minden nap közös áhítata van a családomnak, mert más-más időpontra megyünk, alig vagyunk együtt, már szinte nem is étkezünk együtt. Szóval annyira fölborult a világunk, kifordult sarkából a mi világunk, az életünk, hogy meg kell újra találni azt a formát, azt a kegyességi formát, ami működik. De ha kimarad az életünkből, akkor az Isten igéje marad ki az életünkből. Az Isten napi megszólítása marad ki az életünkből. Én azt gondolom, hogy nem tudom persze, mert nem tudok mindenről, ami történik a mai időben, de mintha ebben nagyon szegények lennénk mi reformátusok. Sokszor megelégszünk azzal, vagy örülünk, mondjuk egy lelkipásztor örül annak, ha egyáltalán az igét hallgatják az emberek. Az, hogy otthon a családban még milyen formában élik meg, az nagyon nehéz egy ilyen átalakuló világban megragadni, és hát gyakorlattá tenni, mindennapos gyakorlattá tenni. Nekem nincs receptem, meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ezt hogy lehet megoldani ilyen körülmények között. De hogy meg kell oldani, az egészen bizonyos, hogy meg kell oldani. Egyáltalán az nem magyar probléma, ez pusztán, ez az európai embernek, meg az észak-amerikai embernek a problémája, tehát annak a civilizációnak, amelynek hagyományosan benne élt a keresztény kegyesség az életében, az most elvesztette ezt a fonalat. Most nem akarok messzire menni, és megint erről még sokat beszélni, de tessék azt elgondolni, hogy Hollandia mit adott az európai kereszténységnek. Óriási ajándéka volt a holland kegyesség, a holland teológia. Ebben a Hollandiában az értelmiség előtt az iszlám családok állnak példaképül. Mert azok összetartanak, nem engedik utcára a lányaikat, stb. Stb. Erkölcsösen élnek, ide jutott Európa. Ez egy döntő kérdés, amit feltetszett tenni, hogy a kegyességünk milyen. Hogy néznek ránk az emberek, mit mutatunk, van egy családunk, és az a család, az milyen vász tartja össze azt a családot? Pusztán csak az, hogy hát meg kell élni, és a megélhetés tart össze egy családot, vagy valami más, valami sokkal erősebb kapocs. Szóval ez nem pusztán magyar probléma, bár mi saját magunk szeretnénk, saját magunkra nézve megtalálni, ez egy szélesebb európai probléma, óriási nagy kérdés ez, és hát szinte azt kell mondani, hogy mintha teljes útvesztéshez érkezett volna ez az európai hagyományos kereszténység, és éppen azért érkezett az útvesztéshez, mert elvesztette ezt a bibliás kegyességét. A bibliás kegyességből a bibliás látását ebben a világban. Nem bibliás válaszokat ad a kérdésekre, mert nincs bibliás kegyessége. Körülbelül ezt tudom válaszolni. De hogyha nem kielégítő, akkor tessék esetleg még hozzászólni, és nem csak kérdezni, hozzászólni is szabad.
Csak egy kérdésem, ez mennyire felekezeti ez a válasz?
Tehát, hogy mennyire felekezeti ez a válasz? Hát nyilván bennünket elsősorban a saját felekezetünk problémái izgatnak, de ez nem csak felekezeti kérdés. De egészen bizonyos, hogy vannak a református hagyománynak olyan elemei, amelyek kiáltanak az után, hogy ébresszük fel őket. Református, illetve katolikus testvéreink másként élik meg, másként tanítják őket, más az ő kegyességi gyakorlatuk, sok minden, gyökeresen más a szemléletük. Én nem hiszem, hogy itt valamiféle ilyenfajta közös nevezőre kellene jutnunk, hanem nekünk felekezeti értelemben a magunk bibliás hagyományos kegyességét kell megébresztenünk, élővé tennünk, és akkor tudunk hatni a társadalomra. Ez a mi küldetésünk, ez a mi hivatásunk. Tehát én csak felekezetbe tudok ilyen értelemben gondolkozni. Ez a mi hivatásunk, tessék.
Elnézést, hogy még egyszer kérdezek.
Hogyne?
Ennek folytatása. Sokat kiindultunk mi is ezzel a gyülekezetben. És hát van egy ilyen álláspont, és azt hiszem, hogy ez valószínűleg talán a leghelyesebb, vagy legbiblikusabb, hogy ebből a nagyon szép felevezett liberális helyzetből igazán úgy lehet kijönni, ha az Úr megteremti, megadja azt a lehetőséget, azt az ébredést, amikor valahogyan újra visszafordulunk egy jobb irányba, úgy is mondanám, biblikus irányba. Ennek jelen pillanatban nem látszik, de nem is nekünk kell ezt látni, az Úrnak a kegyelmékkel esetleg főkészünk. Mégis most azt kérdezem ezzel ellentétben, egyrészt az, hogy így látja a professzor, a másik pedig az, hogy ennek ellenére is lehet-e valamit tenni? Vagy kell-e valamit tenni, nyilvánvalóan imádkozni? Arra alapozom a kérdésem, hogy az előadás elején mondta, említette, hogy meggyőződés az, hogy vannak szent, vagyis vannak kiválasztott személyek, hát ezek a újjászületett emberek, talán az is elhangzott, hogy kiválasztott helyek. Na most ilyen szempontból Patak, Vizsoly, Gönc, azt lehet mondani, hogy ez kiválaszt legalábbis a kegyesség idejében, ez egy bó, amikor innen jön sok minden. Tehát ma, hogy látni ezt onnan?
De hogy is lehet összefoglalni a kérdést, ugye? Úgyhogy... Úgyhogy ébredés, illetve amikor nincs ébredés. Ugye, tehát körülbelül ebben az összefüggésben hogyan is nézzünk a mi feladatunkra és a mi helyzetünkre. Az biztos, hogy ébredés nincs minden nap. Isten kiváltképpen adja az ébredést. Azt mindig kiváltképpen adja. Hát szinte azt mondja, hogy egy-két százados hatalmas léptekben. Nincs minden nap ébredés, ez biztos. Nagyon szerencsés és nagyon áldott az a nemzedék, ami megélheti az ébredést. Az ébredés ugyanis sodró erejű. Ott szinte nincsenek kérdések, ott van egy hatalmas elragadtatás, és egy nemzedéket magával sodor. És imádkozó emberek vannak, és akik elmondták, ugye apáink, nem atyáink, hanem apáink, tehát közvetlen felmenünk, hogy még a templom ablakba is ültek meg mindenütt a háború után, ugye? Tehát az ébredés az egy sodró erejű dolog. Most mi van az ébredések közötti időben? Van a műhely munka. Tehát az a nehezebb. Hát és könnyű a sodró ébredéssel menni, nem? Visz a másik, visz a lelkesedés. De a műhely munka sokkal nehezebb. Ahhoz kitartás kell, mert nem mindig van visszajelzés. Az ébredésben az a szép, hogy mindig van visszajelzés. Megtérnek emberek, sokaság, ha úgy tetszik, fiatalok ott vannak és lelkesednek. A műhely munka sokkal fárasztóbb. Egy műhely munka, amikor az ember talán egy életen keresztül foglalkozik egy problémával, és nem biztos, hogy sikeres lesz, ugye? Mondjuk ön úgy tudom, hogy kísérletezik, tehát, hogy kísérletező tudós, mondhatom így, ugye? Tehát kutató. Na, jó, még jobb szó, így van. Kutató. Tehát nem biztos, hogy az egy olyan folyamat, a végén egy a folyamat, egy olyan eredménnyel zárul, hogy abból Nobel-díj lesz, vagy én nem tudom, ugye? Tehát ez nem biztos, ez nincs előre belénk programozva, de mégis csinálni kell. Mégis neki kell feszülni, és nem biztos, hogy van elismerés, nem biztos, hogy van visszajelzés. De most ugyanez van a hitéletben is. A műhely munka. Most nem akarom már elmondani a holnap délelőtti prédikációmat, de jelzem, hogy tehát Isten közösségekben gondolkozik. Még az állatok is közösségben élnek. A családnak valami hihetetlen fontos szerepe van. Ez a műhely munka. A család az istentiszteleti közösség, még akkor is, ha nincs a hagyományos értelemben vett reggel és délben, és este a családfő által vezetett családi áhítat, mert esetleg az idő lehetetlenné teszi. De hogyha az a család elkötelezett keresztény bibliaolvasó, és hívő család, akkor az egy olyan műhely, amely bizonyosan, hogy egyszer csak itt-ott, amott meg fogja teremni maga gyümölcseit. Abból a családból kimennek a gyerekek. Az egyik letelepszik Sopronba, a harmadik letelepszik, nem tudom én, Sárospatakon, a negyedik Budapesten, oda sok kell egyébként is ilyesmiből. Tehát megteremt, és akkor ott már megint lesz egy műhely, mert majd ő férjhez megy egy hasonlóan gondolkodóhoz, vagy elve egy hasonlóan gondolkodót, kegyesen fognak élni, születnek a gyermekeik, megharcolják, mert az sincs beprogramozva, hogy a gyermekek mindnyájan, azonnal mindnyájan hívő keresztények lesznek, de megharcolják. Szóval ez a fajta műhely munka, ez egy olyan feladat, amiben sokszor esetleg az ember megfárad, de én azt gondolom, hogy két ébredés között ez az egyetlen megoldás. És ez az, ami hát az üldözést hoztam fel példának. Három nemzedéken keresztül ilyen műhely munkában maradt meg az Anyaszentegyház. És akkor egyszer eljön a történelmi pillanat, más a vető és más az arató, nem biztos, hogy mi fogjuk ezt learatni, amiből Isten azt mondja, hogy jól van, megjutalmazom ezt a kevesen voltál hű, és akkor szépen előjönnek ezek a magvak, és elkezdenek csirázni, és aztán még lombos ág is lehet belőlük megvirágok. Csak ezt tudom elképzelni, kitartással, ezzel a szent kitartással, öntudattal, mert az bizonyos, hogy Isten ezért tűri még el ezt a világot, mert vannak ilyen műhelyek. Mert egyébként ugyan miért kéne megtartani? Hát, legyünk jó reménységgel. Most már ne csak kérdezni, tessenek már megcáfolni engem, vagy ilyesmi. Az nem baj.
Kedves testvérek, nagyon szépen köszönjük dr. Dénes Dénes testvérünknek, professzor úrnak, hogy eljött ide, nagyon messziről, és vállalt ezt a májusti szolgálatot. Hála Istennek, nem siet vissza, úgyhogy holnap ő fogja tartani az Isten tiszteletet közöttünk. És örülök, hogy a nagyfiunk ilyen és hasonló professzor urak lábaiában
van. Hagyjuk meg, amíg ő ezt majd értékeli.
Csak tanulja meg értékelni. Reméljük, hogy talán ezért is ment oda. Hát most látható, hogy a holnapi csendes napunknak, családi csendes napunknak is milyen aktuális a témája, hiszen a csendes napunknak, a családi csendes napunknak is a témája az, hogy a kegyesség a családban. Kegyesség a családban. Mit mond erről a Biblia, példákat tudunk felhozni, és hogyan éljük meg ma ezt a műhely munkát, hogyan folytassuk ma. Hát erről lesz holnap Isten tisztelet után kezdődik a csendes napunk tulajdonképpen, utána lesz egy biblia tanulmány, egy közös ebéd, délután pedig bizonyságvétel hangzik el, lesznek közös csoportbeszélgetések is a témáról, és egy záróállítattal szeretnénk befejezni, 4 óra körül lesz a napunk, holnapi napunkat, erre is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Most egy imádsággal zárjuk az alkalmat, és ha valakiben még mindig kérdések vannak, és cáfolni akarja, hogy elhangzott, akkor még mindig a professzorról itt van egy kis idő, és lehet vele beszélgetni. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük te néked, hogy az egész héten, estéről estére szóltál hozzánk, és tanítottál minket a Bibliához kapcsolódóan. Köszönjük te néked, hogy ma este is elénk állítottad a Szentírást, és abban önmagadat. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki a Biblián keresztül beszélni szoktál a régi időkben is, és beszélsz ma is. És köszönjük, hogy te vagy az, aki megújítod a Szentírást olvasó embereket a hitben, aki a Szentírás által, az ige által újjászülsz embereket, aki az ige által ébredéseket támasztasz. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged ezért, és köszönjük, hogy a mi gyülekezetünkben is, és még sok más helyen is megszólalhat az evangélium, és tisztán hirdetettük a te ígéd. És kérünk arra, hogy hadd legyen ez így egyre több helyen ebben az országban. Támaszoljon lelkészeket is, teológiai tanárokat is, egyszerű családapákat és édesanyákat, akik az otthonaikban, a gyülekezeteikben, a katedrálikban téged dicsőítenek és téged hirdetnek. Kérünk arra, hogy áld meg a szívünkbe mindazt, ami ma este is elhangzott, áld meg az előadónkat, kedves családját, áld meg a szolgálatát, a teológián, áld meg a szolgatársait, professzortársait is, hogy a te igényedet tisztán tudják hirdetni, és nevelhessenek téged félő és kedves életű lelkipásztorokat. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket az Úr Jézus nevéért. Amen. Jó éjszakát kívánok a testvéreknek, és holnap szeretettel várom mindenkit. Isten tiszteletünk egyébként 9 órakor kezdődik.